Sátorai Jóhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenhét óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Micsertessék a Jézus Krisztus! Az összeállítás szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. Áttekintették a sárospataki oktatás helyzetét. Idén is megtartották a Kardos István emlékére létrehozott várostörténeti vetélkedőt Nyíregyházán. A közelmúltban két rangos elismerésben is részesült Nagy Márton János, gyöngyösi tanuló. A Matthias Corvinus Kollégium idén harmadik alkalommal rendezte meg országos államszimulációs versenyét. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! Egy kerekasztal beszélgetés keretében tekintették át a sárospataki oktatás helyzetét, jelenét és jövőjét a Tokaj-hegyalja Egyetemen. A program szervezője a Comenius Társaság volt, akik egy jeles évfordulóhoz kötődően invitálták közös gondolkodásra a település oktatási intézményeinek vezetőit. Bolvári Takács Gábor elnököt hallják.
A Comenius Társaság kezdeményezte ezt a találkozót, és a kerekasztal kifejezés az nem pontosan abban az értelemben használatos, ahogy ezt mondjuk egy tévés vitában szokták alkalmazni. Ez egy egyszeri alkalom, és leginkább egy történelmi évfordulóhoz kötődik, mégpedig ahhoz, hogy Johann Amos Comenius 1650. november 24-én, tehát napra pontosan 375 évvel ezelőtt ezen a napon mondta el a beköszöntő beszédét, és Comenius sárospatak és egész hazai nevelés, tudomány és történet számára megkerülhetetlen személyiség. Öt intézményvezetőt szólítottunk meg, Sárospatak mindkét egyetemének és mindhárom középfokú oktatási intézményének a vezetőit, és lényegében három azonos kérdést küldtem el számukra, amelyekről itt beszélgetni fogunk. Az egyik a saját intézmény rövid bemutatása, főleg a tekintetben, hogy hogyan látja az intézménynek a helyét a régióban és adott esetben országos viszonylatban. A másik kérdés az oktatás helyére vonatkozik, mi a szerepe ma az oktatásnak a mai világban. A harmadik pedig egy érdekes történeti perspektíva, hogy lehet-e, van-e Comeniusnak üzenete a mai ember számára, vagy kifejezetten az adott iskolák számára, amelyet a vezetők képviselnek. Nem minthogyha az intézményvezetők eddig ne lettek volna kapcsolatban egymással, de tény, hogy különböző fenntartókhoz tartozó intézményekről van szó, még akkor is, hogyha az ötből három mögött a református egyház áll, de nem egyetlen intézményről beszélünk. Nem beszélve arról, hogy ezek az intézmények, a középiskolák és az egyetemek egymásnak utánpótlás képző intézményei is. Ilyen szempontból különösen fontos, hogy az intézményvezetők lássák és érezzék egymás gondolatvilágát, az oktatásról alkotott elképzeléseit. Az, hogy a Tokaj-hegyalja Egyetemen most egy iskolavárosok kutatóközpont kutatócsoport működik, ez lényegében a Tokaj-hegyalja Egyetem küldetésének része, és az itteni tanszéki struktúra lehetőséget ad arra, hogy ilyen és ehhez hasonló kutatócsoportok megjelenjenek. Mások is vannak természetesen, gondolok itt például a Borvidék történetére, vagy a turizmusra. A lényeg az, hogy az egyetemnek és az ide kötődő értelmiségnek fontos felelőssége van abban, hogy ezt a örökséget és ennek a jövőbeni lehetőségét kiaknázza, és ezt a külvilág felé szisztematikusan tudatosítsa.
Idén is megtartották a Kardos István emlékére létrehozott várostörténeti vetélkedőt Nyíregyházán. Az előző évben a Városházán rendezték meg a versenyt, ahol az általános iskolás gyerekek egy kvízjátékon vettek részt. A csapatok az idén negyedik alkalommal levezényelt versenyen különböző állomásokat jártak be város szerte. Mindenhol más feladatot kellett teljesíteniük. Jézs Gábor helytörténész, a vetélkedő főszervezője az utolsó állomáson, a Városházán várta az első befutót. Hangsúlyozta, a verseny célja, hogy a fiatalok megismerjék Kardos István életét.
Kardos István volt a polgári fiúiskolának az első igazgatója, és a városnak egy kultúrtanácsos, egy olyan személy, akit a város annak idején a két világháború között időben nagy-nagy tiszteletben tartott, és mint a Jókai pedagógusnak nagyon fontosnak tartunk, ennek az igazgatónak az emlékét ápoljuk, és a gyerekeket, akiket meghívunk ezekre a vetélkedőkre, ővelük pedig a Kardos élete mellett mindig bizonyos valamilyen város történeti eseményre hívjuk fel a figyelmet. Az elmúlt évben az örökváltságnak a 200. évfordulója volt a kiemelt téma. Idén pedig egy ilyen városbarangolós túrára hívtuk őket, amikor állomásról állomásra haladnak, közben QR-kódot fejtenek meg, közben keresztrejtvényt kell megoldanak, és különböző feladatokat az állomásokon. A legjobb visszajelzés számomra az, hogy például erre a vetélkedőre, amikor meghirdettem, első körben azokat a csapatokat hívtam, akik tavaly is részt vettek, és abból többsége jelentkezett, sőt azt kérték, hogy indulhasson el azzal a csapattal, akik tavaly is vetélkedtek, mert annyira jól érezték magukat, hogy idén is szívesen jönnének, és itt vannak és versenyeznek.
A közelmúltban két rangos elismerésben is részesült Nagy Márton János gyöngyösi tanuló, aki megnyerte az év bizelfotósa díjat, amit a Nemzetgazdasági Minisztériumban vehetett át. És még aznap este a Magyar Természettudományi Múzeumban két fotója is bekerült a kiállítás anyagai közé, ami szintén egy magas szintű elismerés. A részletekről a díjazottat hallják.
A Gyöngyösi Berzonagy János gimnáziumba járok most, 10-es vagyok, és hát nagyon szeretek természetfotózni, meg szeretem a fizikát, fizikafaktos vagyok. Hát apukám is természetfotózott, meg fotózik is, és hát ő is motivált benne, mert utána, amikor már ütül egy, láttam, hogy ő hogy csinálja, meg ilyenek, elkezdtem, és akkor láttam egy csomó, hogy magyar természetfotósok milyen sikeresek a világon, és ők is nagyon sokan motiváltak, és hát megnyugtat, meg amikor a természetet járom, az hát nagyon különleges érzés, amikor látom ott a madarakat ilyen nagyon testközelből, meg hogy az állatok ott hogy viselkednek, hogy mennek, és ez nagyon megnyugtató érzés, főleg így, hogy minden napokban az iskolából kiszakadva egy kicsit, meg ezekből a dolgokból. Sokat kell kint járni, és akkor egyre több mindent fogsz látni, és egy idő után már észre fogod venni azokat a pillanatokat, amik különlegesek, és hogy annak a megörökítése, ez ugye gyors reflex kell, főleg, hogyha ilyen madarakról van szó, vagy emlősökről, de az éjszakai fotózás is szerintem nagyon különleges, most egyre többet szoktam éjszaka fotózni, és akkor pedig ugye a vakulnak a beállítása, a fények, amiket te keltesz, vagyis hogy nem a természetes fények lesznek, és ott pedig most a kis téli araszolókat fotózom, novemberben és decemberben repülnek, és ők is annyira kiszámíthatatlanul és gyorsan mozognak, hogy a jó pillanatot megörökíteni, az nagyon-nagyon nehéz, és rengeteg képet kell előni hozzá. Ez egy főleg magyarországi pályázat, ami a vizes élővilágoknak a megörökítését, védelmét irányítja a fotósok és egyéb emberek szeme felé. És itt a vízi gerincteleneket és az azokkal táplálkozó élőlényeket kellett fotózni, és pedig a diátló az egy olyan egy hete volt, ami a Budapesten a pénzügyminisztérium megszervezésével a pénzterembe lett megtartva. Először ugye be kellett regisztrálni, hogy én vagyok az, aki csinálta a képet, és akkor beengedtek, utána pedig elindult a diátló. Ennek van egy olyan változata, hogy ez nem csak egy fotópályázat, hanem egy ilyen vízmérés, vízteszt pályázat, ahova csoportok küldenek be pályaműveket, ezek is iskolás csoportok, és elsőnek ők nekik volt ami a víznek a minőségét, a biodiverzitását a folyóvizeknek, és az ott élő állatokat elemzik, kutatják, és annak volt a díjátadója. Utána pedig volt a fotópályázat díjátadója, amin hát elsőnek a 7. és 9. évfolyamban voltak a díjátadók, utána pedig a 10 és 12. évfolyamon, amiben én is szerepeltem.
A Matthias Corvinus Kollégium idén 3. alkalommal rendezte meg országos államszimulációs versenyét. A programot a Miskolci Média és Filmiskola, valamint a Marvium államszimulációs versenyvezetője is megerősítette és támogatta. A megmérettetés célja, hogy a 11-12. évfolyamos diákokat közelebb hozza az állam működésének gyakorlati oldalához. A résztvevők egy fiktív ország problémáira dolgoztak ki megoldásokat, minisztereket választottak, és saját kormányzati programmal álltak elő. A szervezők szerint a diákok itt testközelből tapasztalhatták meg, milyen felelősséggel jár az állam vezetése. A verseny egyre népszerűbb és fontos szerepet játszik a jövő lehetséges vezetőinek felkészítésében. A részletekről Stenger Kristóf a verseny főszervezője adott tájékoztatást.
A hagyományoknak megfelelően szerveztük meg idén is a versenyt. Ez volt sorrendjét tekintve a harmadik verseny. Projektvezetői pályafutásomnak ez a csúcspontja, és ez lesz a zárása is. Idén jelentkezett a legtöbb csapat, idén jöttek a legtávolabbról, idén volt a legsokszínűbb a csapatok felhozatala, idén volt a zsűrinek a legnehezebb. És még sorolhatnám a legeket, de szerintem hát ez tényleg a legek versenye volt. Maga a verseny Marviumról szól. Marvium pedig egy fiktív ország, sajátos gazdasági, társadalmi paraméterekkel, sajátos kül- és belpolitikával, biztonsági kihívásokkal. Alapvetően idéntől már az a szlogenünk, hogy Marvium a jövő vezetőinek a játszótere. Olyan szempontból, hogy itt tényleg minden csapat építhet homokvárat, bonthat homokvárat, várhat alagutat, építhet, nem tudom, sinkánzenhez hasonló vonatot, megoldhatja a rák problémáját, vagy feltalálhatja az önfenntartó társadalmat, mindaddig, amíg képes ezt megindokolni racionálisan, amíg képes ezt úgy előadni, hogy ez meggyőz a szakmai zsűrit és a közönséget. Szóval alapvetően a Marvium, mint verseny, annak az a lényege, hogy az ide jelentkező diákok megtapasztalják azt, hogy milyen egy államot vezetni, hogy ők egy nap, lehet, hogy nem miniszterelnökök lesznek, de hogy egy nap nekik csapatban kell dolgozniuk, és egy nap nekik nagy döntéseket kell hozniuk. Mi idén is nem kisebb próbálkozást tettünk, meg sújtettünk a vállukra, mint hogy igenis vezessetek egy országot, de az a tapasztalatom idén, hogy ez volt a legjobb, és minden csapat megállta a helyét. A legek szempontjából talán, ami a legtöbbet el tudja mondani, érkezett Kaposvárról csapat. Szegedről kaptunk jelentkezést, Debrecenből, Egerből, Budapestről, Nyíregyházáról és Miskolcról is. És alapvetően 14 csapat jelentkezése érkezett be az első fordulóba, de ettől sokkal több csapat kapott felhívást tőlünk, illetve sokan jelezték részvételi szándékukat, és vagy nem adták le az első fordulóra a jelentkezést, vagy az első fordulóban már nem jutottak tovább. Alapvetően kaptak egy fiktív államról szóló 12 oldalas leírást. Ebben voltak alapvetően gazdasági természetű, ilyen aszimmetrikus helyzetek, tehát bányászat és környezetvédelmi kérdések, turizmus, migráció, külpolitikai fenyegetettség, belső kisebbség, aki autonómiára törekszik, de emellett maga a zsűri inkább a csapatok közötti működést próbálta kihangsúlyozni olyan szempontból, tehát előfordult olyan kérdés is, hogy koalíciót kívánnak-e kötni a csapatok, kikkel kötnének, kikkel nem kötnének, és idén a harmadik helyezett az pont egy koalíciós csapat lett, és őket úgy is hoztuk ki, hogy mind hogy a két csapat, akik koalíciót kötöttek volna. Alapvetően minden éven egy győztest hirdetünk, egy miniszterelnök jelöltet, és a választ meg az ország miniszterének és a csapatát, kormánynak. Idén a Pax Marvium csapata győzött. Ők Léva József Református Gimnáziumból összeálló csapat voltak. Alapvetően zseniális programmal kitértek minden részletre, és maradéktanul megválaszoltak minden kérdést. Én úgy látom, hogy egy nagyon jó megmérettetés számukra, megtapasztalhatják ezt a szintű terhet a vállukon, ami úgy gondolom, hogy egy kiegyensúlyozott életben jól fog még jönni.
Kedves hallgatóink, most az időjárásról. Hazánk nagyobb részén erősen felhős, borult idő várható, és az ország nyugati felén kétharmadán több felé várható eső. Az északkeleti-keleti tájakon továbbra is szakadozottabb, vékonyabb lehet a felhőzet, arrafelé csapadék sem valószínű. Köd képződhet, az északi a szél néhol megélénkül. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 0 és plusz 8 fok között valószínű. A legalacsonyabb értékeket az északi-északkeleti kevésbé felhős, hidegre hajlamos helyeken mérhetjük. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. december 5-én. Az adás szerkesztésében munkatársaim voltak Fekete Gábor, Grunda János, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás. Búcsúzik a hírszerkesztő Domán Vivien. A viszont hallásra.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalma. Bemutatták a 40 évvel később a 2024-es négyes fogadhajtó világbajnokság története című könyvet. Megnyitották Kisújszálláson a Korcsolya pályát. 18. alkalommal rendezték meg a térségi kórusfesztivált Sátoraljaújhelyen. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk.
Kora esti hírmondó.
Az állami ménes gazdaság szilvásfárad múltját, illetve jeles sporteseményeit foglalja magában az a kiadvány, amely nemrégiben jelent meg Cseri Dávid, az állami ménes gazdaság szilvásfárad ménes igazgatója jóvoltából. A könyvben szereplő képek és információk az utókornak is rendkívül fontosak. A régi barátságra való tekintettel, illetve a szakma iránti elköteleződéssel professzor dr. Fehér Károly sportújságíró méltatta Cseri Dávid legújabb könyvét.
Nekem Szilvásváradra belépni, ma is ünnep, az az eltöltött 35 év, amit a gazdaság keretében dolgozhattam, az is ünnep. 1984-ben itt volt a sajtóközpont, inkább csak sajtóiroda, de innen vezényeltük a sajtómunkát. Ezért örülök, hogy én most szót kapok, és mindenki mellett hadd köszöntsek két barátomat, a Zsuzsit és a Pataki Balást, mert ők azok, akik annak idején itt, ahogy mondják, együtt húztunk csizmát, mert ugye katonáiknál így mondják, hogy együtt csináltuk ezt a munkát. Könyvemutatónál illik a szerzőről is beszélni. Dávidot különösebben nem kell bemutatni, viszont legyen szabad mégis néhány olyan gondolatot mondanom, amelyet talán annyira nem ismer ez a igen tisztelt társaság, és eredendően kapcsolódik a könyvhöz, Dávidnak a szakirodalmi munkásságához. Dávid a középiskolai tanulmányait Győrben végezte, és már ott is, hogy nem, a média osztályba iratkozott be. Tehát már is itt van a kapcsolat. És a tanárnője, miután az egyik nap megjelent a cikk a megyei újságban, próbálta ebbe az irányba terelni a média világába a Dávidot. Meg is lett az eredménye. Később az emberbarát és hallgatóbarát Mosonmagyaróvári Karon Egyetemen tanult, szerzett agrármérnöki, állattenyésztő mérnöki diplomát, és ott megírta az első könyvét, rajongásig szeretett nagyapjára emlékezve, amikor tulajdonképpen a Szigetköznek a mindennapjait vetette papírra.
A továbbiakban Cseri Dávid, az állami ménesgazdaság Szilvásvárad ménes igazgatója számol be 40 évvel később című könyvének megírásának apropójáról.
És tényleg nagyon sok megható jelenet, momentum volt a hét során. Nagyon sok emberrel találkoztam, aki utoljára gyermekkorában a szüleivel volt itt 8-10 évesen, és eldöntötte, hogy a lovasportoknak szeretni az életét szentelni. A Lázár testvérek is itt döntötték el, többször nyilatkozták, hogy fogadhajtással szeretnének foglalkozni és a világ legjobbjai lenni. De olyan kollégám is van, aki tényleg itt mesélte nekem, amikor itt volt a Kladruby Ménes vezető Csehországban, Jirzsi Macsek barátunk, aki szintén itt volt 13 évesen, eltelt 40 év, és a cseh csapatnak a vezetőjeként térhetett ide vissza. Úgyhogy ezért is volt egy nagy felelősség ennek a világbajnokságnak a megrendezése, mert hogyha az eredményekre, az eredményességre nem is gondolunk, de a szervezés is világ színvonalú volt, és hogyha lett volna világbajnok érem szervezők részére, akkor bizonyára megkapták volna. És én úgy gondolom, hogy ezek a visszajelzések alapján ez sikerült ezt meglépnünk, és először megmondom őszintén, egy fotóalbumot szerettem volna karácsonykor a kedves vendégeknek odaadni, mikor először ez az ötlet felvetődött, de aztán főleg úgy jó fél év táv eltelt, amikor elkezdtem írni ezt a könyvet, és annyi életre szóló élmény, annyi tanulság, annyi szakmai kötődés felvillant, hogy én úgy gondoltam, hogy azok a barátaink, akikkel ezt a csodát megtehettük, megrendezhettük, és legfőképp a lovaink megérdemlik, hogy ez ne csak egy füzetben testesedjen meg, hanem kemény kötésű könyvben, amit bízunk benne, hogy még évtizedek múltán is majd lapozgatni fognak az utódaink, és valóban, ahogy említettem is, mint versenyigazgató abból a szemszögből, hogy hogyan éltem meg a kollégáimmal a mindennapokat a világbajnokság során, ezt ebből a szemszögből igyekeztem továbbadni.
A szilvásváradi állami ménes gazdaság, a gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály, valamint a készenléti rendőrség lovasai Marokkóba a nemzetközi lovas élet két kiemelt eseményére kapott meghívást. A rendezvényen a lovasok a fellépés során képviselték Magyarországot, továbbá a magyar lovas kultúrát. 16 ló és 21 fős személyzet két városban is műsort adott, melynek során több százezres nézőközönséget nyűgöztek le. A fellépéseken a legnagyobb megtiszteltetést az jelentette, amikor Hasszán Korona herceg a trónörökös előtt mutatták be műsorukat. A magyar delegáció szeptember 21-én indult útnak 10 lipicai, illetve 6 nónius lovával. 4 nap alatt több országon és a gibraltári szoroson átkelve érkeztek meg El Jadidába. Dallos Gyula, a Honvédelmi Minisztérium miniszteri biztosa méltatta a szilvásváradi ménesgazdaság kiemelkedő szereplését.
Ünnepelni jöttünk Szilvásvárad a győztesek helye. Az egyik legrégebbi kultúrlóknak a hazája, amelyre joggal vagyunk büszkék, hogy eljutottunk Marokkóig, az pontosan annak a több mint 70 évnek a kiváló folyamatos tenyésztői munka és képzésnek, amivel ezt a rangos meghívást el tudta a ménes és a vele szervezett együttműködő honvédelmi, rendvédelmi és polgári alkalmazottak tenni. Szilvásvárad egy gyöngyszem. A teremtett világ egyik legszebb helye, és a Kincsem Nemzeti Lovas Program kapcsán a legnagyobb 6,8 milliárdos beruházással mondhatni Európa egyik legszebb és legsokoldalúbb versenyrendezési színhelye, amely óriási szintet lépett azzal, ami volt 1984-es világbajnokság, és ami a 2024-es világbajnokság rendezését illeti. Érintett vagyok egy bizonyos fokig a marokkói előadásokkal kapcsolatban, mert egy lovasom a gazdaságnak kiváló lovával tudott részt venni, és az ő emlékképe alapján egy olyan felemelő, tudnélék egy diugrató világkupa versenyrendezésének keretében lépett fel, amelyből rengeteget tudtak szakmailag, történelmileg, erkölcsileg profitálni.
A marokkói együttműködés 2018-ban indult, amikor a marokkói király által támogatott delegáció Magyarországra látogatott, hogy megismerje a magyar lótenyésztés, illetve lovas kultúra hagyományait. A találkozás maradandó szakmai, továbbá baráti kapcsolatokat teremtett. Hatalmas mérföldkőhöz ért a magyar lovas élet, hangsúlyozta Cseri Dávid, az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad ménesigazgatója.
Több intézménynek az összefogásában erre még nem volt példa, és én úgy gondolom, hogy ez az együttműködés, aminek minden szereplője, szinte minden szereplője el tudott majönni és megtisztel minket. Ez példaértékű, és azért is tartottunk egy katonai lovas kultúra konferenciát a múlt héten. 6 intézménnyel is együttműködést kötöttünk az elmúlt években, és ebből a 6 intézményből 2 kértünk fel, hogy képviselje velünk együtt Magyarországot a marokkói királyságban. Név szerint a gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály kötelékéből jött 2 lovas, akik a magasiskolai feladatok bemutatásában vettek részt, illetve a készenléti rendőrség lovas alosztályából 4 ló tartott velünk 6 fős személyzettel. A Szilvásváradi Ménes Gazdaság dolgozói közül pedig 8 ló utazott Észak-Afrikába, illetve még az utazó különítmény kiegészült ifjabb Dallos Andor barátunkkal, akit én ugyanúgy a Ménes Gazdaság családtagjának tartok, akkor is, hogyha nem nálunk dolgozik állományban, de mint világhírű kaszkadőr nagyban hozzájárult a programunknak a sikeréhez. Közel 5000 kilométeres utazást mennyire könnyedén vették, hogyha lehet így fogalmazni, mind a lipicai, mind a non-newslovak. Hogyha jól számolom, akkor 3 alkalommal kellett őket tranzitistálókban pihentetni. Az első volt Olaszországban, 2 pedig Spanyolországban, és a Gibraltári szoroson keresztül érkeztek meg Tanzsék kikötőjébe. Nem csak mondták, hogy a királyi család vendégei vagyunk, és a királyi családot képviselő lovas szervezeteinek, hanem úgy is fogadtak minket végig az egész. Nagyjából a közepén helyezkedik el Marokkónak déli irányba, haladva félúton a sivatag felé, El Jadida, ahol megrendezik a világ egyik legnagyobb és leghíresebb lovas fesztiválját. A bemutatók mellett nemzetközi díjugrató versenyeket rendeznek, illetve az úgynevezett Zurida nevű marokkói, illetve észak-afrikai lovasportnak a döntőjét, amelyen úgy gondolom, hogy a résztvevők számára az egyik legnagyobb érményt jelentette. 16 lovas korhű ruhákban elöltöltős feketölőporos fegyverekkel feláll egymás mellé. Mindegyik falunak, akár nálunk futballcsapata van, külön Zurida csapata, és akár a díjhajtás vagy díjlovaglás pontozzák a zsűrik, és a ruhától kezdve az egységességen át a lovak ápoltságán keresztül hasonló ismérvek szerint dől el a győztes.
Megnyitották Kisújszálláson a korcsolya pályát ma délután. A Kossuth gimnázium udvarára várják a korizni vágyókat. December 6-án a korcsolya pályán DJ Kuruc Dániel pörgeti a lemezeket, és húzza a talp, azaz inkább a korcsolya cipő alávalót. Dérkezik majd a Mikulás is ebben az időszakban, és sétakocsikázni is lehet egyet a decemberi Kisújszálláson. És mindezt ingyenesen, csak úgy, mint tavaly, mondta el Szűcs Tamás Kisújszállás polgármestere.
Kisújszálláson idén is lesz jégpálya, azonban lesz újdonság, mi lesz ez és mikortól várja korizni vágyókat, tanulókat.
Az már nem újdonság, hogy jégpálya is lesz, hiszen tavaly volt az első óriási sikert, arattunk vele ingyenesen, napközben az iskolák használták a gyermekek, délután és este pedig bárki, aki úgy érezte, hogy csúszna egyet. Az újdonság az lesz, igazából, hogy még több programot szervezünk, lesz jégdiszkó, és a pálya nagyobb lesz, mint tavaly volt, és a felülete egy speciális folyadéknak köszönhetően még csúszósabb, tehát még nagyobb élményt fog adni a sporták szerelmeseinek, meg egyáltalán azoknak, akik érdeklődnek az ilyen jellegű kikapcsolódás iránt. Tavaly azt mondtuk, hogy minden eddiginél színesebb adventi kavalkád, hát akkor idén ezt megint elmondhatjuk. Tényleg hozzánk már hamarabb érkezik a Mikulás, december 6-nál, 5-én nyitunk, akkor nyit a pálya, 6-án jégdiszkó, és utána rengeteg esemény, természetesen az ilyenkor szokásos helyi termékekkel, árusokkal, kiállításokkal, tehát minden lesz, aminek lennie kell egy izgalmas ilyen adventi kavalkád során, úgyhogy alig várjuk, nyilván várjuk a havat is, mert az mindig egy picit szebbé teszi ezt az időszakot, meg meghittebbé, de úgy gondolom, hogy ismét egy nagyon színes adventi kavalkád elé nézünk.
Meddig lesz nyitva a kori pálya, gondolom, akkor a téli szünetbe is lehet csúszkálni.
Most azért nem fogok választ adni egyértelműen, mert tavaly is megbeszéltük meg most is, de olyan igények jelentkeztek még, hogy na nyissuk már még ki, direkt úgy béreltük, hogy most fogunk kommunikálni egy adott intervallumot, de akár az is benne van a pakliban, hogyha látjuk értelmét, akkor tovább is, tehát az új évbe is átcsúszva.
Immár 18. alkalommal rendezték meg a térségi kórusfesztivált, melynek a sátoraljaújhelyi Latabár Színház adott helyet. Az eseményen 7 kórus vett részt, egyházi kórusok, városi vegyeskarok. Sándor Zoltán szervező, maga is kórusvezető, munkája egyben élethivatása, elmondta. Bár egyre nehezebb utánpótlást találni, de programjaikkal továbbra is ösztönözni szeretnék a frissen alakult éneklő közösségeket.
Én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem 7 családom van, a rendes családomon kívül természetesen, mert 7 kórust vezetek, és hát ezek valóban közösségek, kis közösségek, sok minden dolgot csinálunk, tehát megtanulunk műveket, nagyon sok minden dolgot, stílusokat ismernek, meg zenei stílusokat, aztán ezt elő is adják valahol, és hát persze próbák, meg főleg az utazások alatt rengeteg beszélgetés van egymás között, tehát ez is az összetartó ereje egy ilyen kórusnak. Ami nagyon nehéz, hogy a zenei előadásban olyan műveket kell választani mindig, ami egy kórusnak a lehetőségeit nem haladja meg, tehát nem túl nehéz például, de ugyanakkor ez sem jó, hogyha nagyon egyszerű műveket választ az ember, mert akkor meg úgy érzik, hogy nem fejlődnek semmit. És ez egy nagyon fontos kiválasztás itt a kórus éneklésben. Én nagyon régóta csinálom most már több évig, de még van, amikor mindig néha mellé fogok, hogy hát ezt nem kellett volna elkezdeni tanulni, mert esetleg ez meghaladja a kórus képességeit. Én nagyon szerencsésnek érzem magam, mert a hobbim a foglalkozásom. Szóval amikor valamikor nem énekeltem kórusba, sőt egészen 18 éves koromig semmi közem nem volt az ilyen együttes éneklésekhez. Az más kérdés, hogy ott van a szüleim, például még akkor ugye családban volt éneklés, összejöttek a helyi értelmiségiek, mi nyéklátházi vagyok, és összejöttek, és ott énekelgettek, és én ezt hallottam és csinálták. Ma már ez nem divat annyira, de ami érdekessége ennek a dolognak, hogy én örömmetlen benne ebbe az egész teremtménybe. Tehát az, ott maradtam el, hogy ez a hobbim volt, és akkor 18 éves koromban bekerültem akkor főiskolának nevezett intézménybe, ahol megismertem Remél János karnagyurat, és az ő személyisége, meg az ő kórusa alapján valahogy teljesen átálltam. Én nagyon-nagyon szeretem. Együtt énekelni, hallgatni egymást, és valamit adni a közönségnek. Ez nagyon fontos dolog, hogy valamit át tudunk transformálni a másik embernek a lelkébe. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb az egészben. A kórusodamnak a nem tudom, legalább a fele, de lehet, hogy több is egyházi irodalomból van, és tulajdonképpen amikor én tanulmányokat csináltam a Gregoriántól kezdve, ugye az egész klasszikus, sőt a napi, mindennapi zenében benne vagyunk, és hát jó, most itt például nem mindenkivel egyházi műveket csináltunk, mert ugye egy színházban nem feltétlenül az illik, de hát a többiek, de azért én nem határolom az egyháztól, sőt, hát a zenéjadalom egy nagy része az egyházi művekhez kötő. Még az lenne jó, hogy olyan egyházi kórusiskolák is lennének, mint ami például Nyugat-Európában divat, fiú kórusokkal, egyéb másokkal, de hát attól még azt hiszem, messze vagyunk, hogy ilyeneket alapítsunk, és ilyenek legyenek itt.
Kedves hallgatóink, egyházi híreink következnek.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia 2025. december 2-án és 3-án tartotta téli rendesülését. A püspökök testülete a szokásoknak megfelelően az MKPK budapesti székházában gyűlt össze. Az ülésen részt vett Michael Wallace-Banach érsek Magyarország apostoli nunciusa is. Az MKPK tagjai 2026. novemberében Ad Limina látogatást tesznek Rómában, ahol 16. Leó pápa is fogadja a testület tagjait. A püspökök testülete megköszönte Székely János püspöknek a konferencia elnökének sok éves szolgálatát, a Caritas in Veritate bizottság, valamint a keresztény zsidó tanács elnöki pozíciójában. Az MKPK tagjainak döntése értelmében a Caritas in Veritate bizottság új elnöke Fekete Szabolcs Benedek püspök, míg a keresztény zsidó tanács új tagja Martos Levente Balázs püspök lesz. A püspökök testülete megköszönte Kocsis Imre elnök sokéves áldozatos munkáját, amelyet a Szent Jeromos Katolikus Biblia Társulat elnökeként végzett. A püspöki konferencia megerősítette, utódja Benvén Sebastian Verbita szerzetes, a társulat főtitkára pedig Harmai Gábor lesz. Megbízatásuk 4 évre szól. Az MKPK tagjai úgy határoztak, hogy körlevelet adnak ki az 1996-os Igazságosabb és testvériesebb világot című körlevél megjelenésének 30. évfordulója alkalmából. 2026. szeptemberében Kaposváron kerül megrendezésre a Katolikus Társadalmi Napok, azaz a Kattás. 2027-ben pedig az Egyházmegye alapításának 250. jubileuma alkalmából Szombathely lesz az esemény házigazdája. 2026. november 21-én kerül megrendezésre a következő forráspont. A 2018 óta megszervezésre kerülő ifjúsági rendezvényen 2023-ban Ferenc pápával is találkozhattak a jelenlévők. A szervezők jövő év novemberében is zenés dicsőítéssel, tanúságtételekkel, szentségimádással és szentmisével várják a gimnazista és egyetemista korú fiatalokat. Az ökumenikus imahét 2026-ban január 18-a és 25-e között kerül megrendezésre. Az esemény budapesti nyitó istentisztelete a Kálvin téri református templomban lesz, ahol Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek mond szent beszédet. Előkelő helyen az Egri Egyetem pedagógiai kara az országos bölcsészkari rangsorban. Második helyen az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kara végzett a 2026-os bölcsészkari rangsorban. Az intézmény a tavalyi 10. helyről egyenesen a 2. helyre lépett elő, a hazai humán karok között. A rangsor a hallgatói kiválóság mutatói alapján készült, vagyis olyan tényezőket vizsgáltak, mint az első helyes jelentkezők száma, a felvettek átlagpont száma, a nyelvvizsgával érkezők aránya és a középiskolai versenyeredmények. Ezek alapján az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kara olyan mértékben erősödött meg, hogy maga mögé utasított több nagymúltú budapesti és vidéki bölcsészkart is. Az első helyről évek óta letaszíthatatlan az Eötvös Loránd Tudományegyetem pedagógiai és pszichológiai kara. Meglepetés ugyanakkor a 2. hely, ami idén a tavaly még 10. helyen szereplő Eszterházy Károly Katolikus Egyetem pedagógiai kara lett. Maga mögé utasította tehát az ELTE BTK-t és a legnagyobb budapesti és vidéki egyetemek bölcsészeti és pedagógiai karait. Olvasható az Eduline oldalán. Ez a siker a közös, az elmúlt években végzett munkánk eredménye, amire rendkívül büszke vagyok. Nagyon köszönöm a kar oktatóinak és dolgozóinak, hogy a hallgatói kiválóság terén is ilyen hatalmasat fejlődtünk, írta Szűcs Zoltán, a pedagógiai kar dékánja. Folytatódnak az adventi programok az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpont udvarán és épületében. December 6-án szombaton 15 óra 30 perckor a 2. adventi gyertyagyújtás lesz a Palota díszudvarán. Közreműködik Herbst Ádám atya, valamint közreműködnek a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai is. December 12-én pénteken 17 órától Zsuffa Tünde a Ján Szoltitka című könyvének bemutatója lesz Kubik Anna közreműködésével. December 13-án szombaton szeretettel várják a kedves érdeklődőket 15 óra 30 perckor az adventi koszorún lévő 3. gyertya meggyújtására a Palota díszudvarába. Közreműködik Cibere Zsolt atya, valamint közreműködnek az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és Gimnázium diákjai. December 20-án szombaton 15 óra 30 perckor felgyullad az adventi koszorún a 4. gyertya fénye is a Palota díszudvarán. Közreműködik Holló Gábor atya, valamint közreműködnek az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola gimnázium alapfokú művészeti intézet diákjai is. Minden szombaton délután a borsodnádasdi kézműves Molnár Kalács sütésére is várják a Palota díszudvarán a résztvevőket. Az adventi vásár a Palota díszudvarán december 23-áig tart nyitva. Ezen kívül a Palota kávézója szeretettel várja a kedves vendégeket. Valamint adventben sok szeretettel várják az érdeklődőket az állandó és időszaki kiállításokra. A pályázatra beküldött betlehemek a Palota aulájában lesznek megtekinthetők. Ingyenes tárlatvezetések lesznek a bazilikában december 6-án, 20-án, 11 órától, valamint december 14-én, 14 órától. Az adventi időszakban a Katolikus Caritas ismét meghirdette a Tárjátok ki a szíveteket elnevezésű ünnepi segélyprogramját. Az akció nem csupán a rászorulók fizikai megsegítését szolgálja, hanem a keresztény alapokon nyugvó európai kultúra egyik legfontosabb üzenetét, a cselekvő szeretetet közvetíti. Aki csatlakozni szeretne, megteheti a 1356-os adományvonalon, hívásonként 500 forinttal, vagy a caritas.hu oldalon, illetve személyes tárgyi felajánlással a gyűjtőpontokon. A legszegényebb kis településeken élő gyermekek legszemélyesebb karácsonyi kívánságainak teljesítésére hirdett gyűjtést a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A karitatív szervezetnél jelentkező támogatók, vállalkozások vagy iskolai osztályok egy listából választott konkrét ajándék beszerzésével segíthetnek. Az ország legszegényebb kis településein élő gyermekek személyes kívánságait gyűjtötték össze a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai, hogy cégek, iskolai osztályok, segítőkész emberek segítségével teljesítsék a gyermekek álmait. Az ötödik alkalommal meghirdetett Legyél te is csillagszóró akcióban a karitatív szervezet munkatársai a településeken rendszeresen zajló közösségi programok során leckeírás, rajzolás vagy játék közben írták össze a gyermekek kéréseit. A következő napokban a listában szereplő ajándékokhoz keresnek támogatókat, akik valóra váltják a gyermekek kéréseit. Jelentkezni a csillagszóró.mod@maltai.hu e-mail címen lehet. A gyerekek karácsonyi ajándékainak összegyűjtése december 15-jéig tart. Aki segíteni szeretne, a megadott elérhetőségeken jelentkezhet a Máltai Szeretetszolgálatnál. A Magyar Posta idén is kiemelt szerepet vállal az Ökumenikus Segélyszervezet adventi adománygyűjtésében. A cég december 14-jéig minden MPL csomagautomatán keresztül kézbesített csomag feladási díjából 10 forintot a rászoruló családokat támogató karitatív munka segítségére ajánl fel. Emellett a Magyar Posta gondoskodik az Ökumenikus Segélyszervezet számára érkezett adományok térítésmentes szállításáról is, közölte a karitatív szervezet. Ezen kívül országszerte mintegy 1000 postán találhatók adománygyűjtő persejek, amelyekben évente átlagosan 12 millió forint gyűlik össze. A Mátra Verebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen elkezdődtek a lelki gyakorlatok, amelyek segítséget nyújtanak mindazoknak, akik magányosan készülnek az ünnepekre, gyermeket várnak, elváltak vagy épp nem találják párjukat, közölte a Nógrád vármegyei kegyhely sajtófőnöke. Kerekes Dancsok Regina hozzátette, aki személyes elakadással, belső bizonytalansággal vagy nehézséggel küzd, vagy csak meghallgatásra vágyik, minden nap 8 és 20 óra között jelentkezhet a recepción. A szerzetesek 12 órás úgynevezett lelki ügyeletet biztosítanak, hogy senki ne maradjon egyedül. Jótékonysági estre hívják a kedves érdeklődőket a Don Bosco nővérek. December 6-án szombaton 18 órától 20 óráig az Egri Líceum dísztermébe. Az esten a szentévi római zarándoklatról, valamint egy albániai missziós útról is lesz élménybeszámoló, majd egy színdarab következik az idén szenti avatott Troncatti Mária missziós nővér életéről. Ezután érkezik meg Szent Miklós püspök a gyermekekhez apró Mikulás csomagokkal. Az est szeretett vendégséggel zárul, mely során lehetőség lesz a nővérek munkáját segítő egyesület számára adakozni. Minden adományt a rászoruló gyermekekkel való táborosztatásra és hétvégi foglalkozásaikra költenek. Szeretettel várnak minden érdeklődőt december 6-án 18 órától a líceumban a Don Bosco nővérek és az animátorok. Adventi véradás lesz a Találkozások házában, Egerben az Aradi utca 1 szám alatt, december 15-én 13 óra 30 perctől 18 óráig. Minden jelentkezőnek ajándékokkal kedveskednek. Vidente Stellam adventi hangverseny lesz az Egri Bazilikában december 13-án 15 órától. Közreműködnek az Andante Kamarakórus, az Egri Érseki Fiúkórus, a Vox Eterna Kamarakórus, Bajzát Linda zongorán, Kubik Tamás orgonán, vezényel Schmidmeister Szilvia. A belépés ingyenes. Az idei adventben is közös ünneplésre hív a Katolikus Caritas. December 17-én különleges karácsonyi dallamok csendülnek fel a budapesti Szent István Bazilikában, azon a nagyszabású jótékonysági koncerten, melyet a segélyszervezet rendez. A Katolikus Caritas jótékonysági koncertjét december 17-én szerdán 20 órai kezdettel tartják Budapesten, a Szent István Bazilikában. A remény fénye Karácsony a népek hangján címmel. Az est bevételét a rászoruló családok karácsonyának szebbétételére fordítják. Fellép Bocskor Bíborka, Csík János, Dolhai Attila, Dolhai Luca, Rudnik Viktória, valamint a Berka együttes. Közreműködik Gereta Natália zongorista és Vadas László orgonista. A koncert fővédnöke és művészeti szervezője Dolhai Attila. Az eseményt élőben közvetíti a Kardinális csatorna. Miskolcon a Mindszenti plébánia főállású kántort keres. A kántori állás énekzenetanári munkakörrel egybekötött, mely a plébánia ellátásában működő katolikus általános iskolában történik. A plébánia szükség esetén lakhatási lehetőséget biztosít. Az állást 2026. június 1-én lehet betölteni.
Kedves hallgatóink! Kora esti hírmondónk végéhez értünk. Domán Vivien, Grunda János, Fekete Gábor, Koleszár Krisztián és Kriston Tamás szerkesztők, valamint Tompos Péter technikus nevében is köszönjük megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották. Hírmondóval legközelebb hétfőn 17 óra 15 perckor jelentkezünk. Addig is további tartalmas rádiózást kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
A Kisvárda 16 éves utánpótlás labdarúgója, Szarvas Milán a spanyol másodosztályban szereplő Castellón akadémiájára szerződött. Remekül indította a szezont Battai Sugár Katinka, debreceni vívó. Elkészült a felújított sportudvar a Serényi László általános iskolában Putnokon. Különleges edzőpartnerük volt a szolnoki triatlonistáknak. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A Kisvárda 16 éves utánpótlás játékosa Szarvas Milány a spanyol másodosztályban szereplő Castellón akadémiájára szerződött. Az ifjú tehetség évek óta a Várda labdarúgó akadémián pallírozódik, az előző szezonban az Üstökös SC színeiben 37 mérkőzésen lépett pályára és 27 gólt szerzett. Remekül indította a szezont a debreceni vívó Battai Sugár Katinka, aki a női kardozók algíri világkupa versenyén szerzett ezüstérmet. Most őt hallják.
Nehéz volt egy ilyen nagyobb pihenő után, vagy hát a nagyobb pihenő egy ilyen hónap, maximum másfél hónap volt, azért nehéz volt újra kezdeni, de mindig a fizikai alapozással kezdjük, ami azért meghozza így a kedvet nekem így a víváshoz is, illetve azért az intenzívebb mozgás már hiányzott így a nyaralás alatt is, meg úgy teljes leállás azért az rövidebb volt, mint egy hónap, de már úgy kívántam ezeket az edzéseket, a vívó edzés, meg csak nyilván már úgy a kondi edzés elkezdése után, mert az még akkor nem annyira hiányzott, de aztán így szépen bele jövögettünk. Így a versenyzés is egy kicsit még döcögősen indult, de aztán azért azt is vártam, főképp így a világkupát. Tulajdonképpen ez volt jellemző szerintem így a versenyzésemre, hogy úgy magabiztosan tudtam vívni. Nem volt szerintem egy kiemelkedő vívásom, mert azért voltak szerencsés tusaim is, elég szoros asszókat vívtam, ezek már tényleg ilyen nyúlászokon múlnak ilyenkor, de tényleg úgy végig magabiztos voltam, és szerintem ez is sokat lendített azon, hogy például az üstérmet tudtam nyerni. Persze van bennem tüske, mert azért sokat hibáztam akár a döntőben is, meg ilyenkor mindig van mint pörögnöm, én legalábbis úgy érzem egy sikeres verseny után is, de attól függetlenül elégedett vagyok, meg tényleg így büszkeséggel tölt el ez a szezonkezdés. Már a világbajnokságon úgy vívtam, hogy kiemelt voltam, de azért az mégiscsak így a szezon legvége volt, és úgy nagyon benne voltunk ebbe az egész versenyzésbe. Picit tartottam tőle, mert ugye én elég egész előző szezonban három napokat vívtam, vagy hát ugye mindig kellett selejteznem is. És akkor itt volt bennem ilyen kérdés, hogy ezt olyan, hogy fogom venni, de nagyon tudatosan igyekeztem rá készülni. Én előtte lévő nap is azért elmentem a versenyre, kicsit gyújtornáztam, picit hangolódtam, úgyhogy erre így fel tudtam készülni, de amúgy meg nagyon örülök, hogy kiemelt tudok lenni, mert azért nem mindegy egy világkupán, hogy két napot kell vívni, vagy hármat, mert tényleg azért már a csapatversenyre, hogyha három nap egymás után vívás van, azért elfárad az ember.
Másnap a csapatverseny következett, ahol szintén ezüstérmet szerzett a magyar csapat.
A világversenyeken szerencsére ott azért van egy-két napunk csapat és egyéni között, de a világkupákon ott egymás után jönnek, de azért ezt is meg lehet szokni. Örültem nagyon, hogy a keretedző így az elején, sőt igazából egész nap kímélő módba rakott engem, és a lányok vívtak, mindenki kiemelkedően. Az első asztó, utolsó asztójára kellett beszállnom, ahova sikerült maga biztosan beállni. Annak is nagyon örültem, hogy egy fejező asztóra is be tudtam a kispadra szállni, illetve még a Kórea ellen kellett a döntőbe vívnom. Sajnos ott nem tudtam úgy beszállni, hogy fordítsak is, de ennek ellenére amúgy tényleg nagyon büszke vagyok a csapat teljesítményre, mert kiemelkedően vívott mindenki, úgyhogy örülök igazából így ennek a napnak is.
Battai Sugár Katinka beszélt az idei szezonról is.
Hasonló mentalitással szeretnék hozzáállni ehhez a szezonhoz is, mint az előzőhöz, hogy az egyéni mezőnybe még magabiztosabban belenőjek, mert persze ez egy jó kezdés, de szerintem az a legfontosabb, hogy egyre inkább kiegyensúlyozott legyen a teljesítményem. Úgyhogy ez a fő célom, hogy minél inkább kiegyensúlyozottabb legyek. De persze ez a csapatra is vonatkozik, úgyhogy mind az 5-ös, mind a 15-ös asszókra trenírozom magam, és remélem az EB-n és a VB-n is valamilyen jó eredményt tudunk mind csapatban, mind egyénibe szerezni, úgyhogy én ezeket tűztem ki. Leginkább igyekszem tényleg így mindig a következő lépést figyelni, most például a Magyar Kupát, vagy utána az orláni Grand Prix verseny nekünk a következő, de hát persze mindig ott lebeg az olimpia is a szemem előtt, és a kvalifikációt is nagyon várom, hogy ott minél jobban teljesítsünk.
Elárulta azt is, mennyire tudja megosztani a figyelmét az egyéni és a csapatverseny között.
Van nehézsége, meg szerintem így erre külön készülni kell mentálisan biztosan, legalábbis nekem sokat, hogy ezt tudjam így átváltani, megosztani, mert azért tényleg egy egyéni versenyzésen annyira más, hogy áll az ember, annyira máson van a fókusz, mint például az, hogy most a csapatban egymásért küzdeni. Egyrészt ötös asszókról beszélünk csapaton, az egyéninél meg 15-ösökről, ami már megint egy nagyon más dolog, mert teljesen máshogy kell felépíteni. De én amúgy kifejezetten szeretek csapatban is vívni, mert én nekem az úgy jó érzés, amikor ott van a csapat, és szurkolunk egymásnak, illetve én szeretek is így a barátaimért vívni, vagy hogy is mondjam, mert tényleg az olyan jó hangulat van ilyenkor. Úgyhogy hát nagyon más az egész mentalitás, erre azért külön készülni kell, de azért nem lehetetlen küldetés.
Elkészült a felújított sportudvar a putnoki Serényi László általános iskolában. Koszta Péter igazgatót hallják.
A Gazdasz-Balcikai Tankönyvi Központ fedezte a salakos pályának a felújítását, meg a játszótérnek a kialakítását. Ugye a régi játszótéri eszközök elbontásra kerültek, és vadonat új eszközök kerültek kihelyezésre. A salakos pálya az pedig már ugye régóta problémát okozott nekünk, mert a felső réteget már elfújta a szél, meg elég gyomos volt, hiába próbáltuk állandóan gyomírtóval fújni, ez nem sikerült annyira, és így egy geotextíliát kapott a salak alulra, arra jött egy ilyen durvább salakréteg és a finomabb salakréteg felülre, és szerencsére maradt annyi is, hogy azért még a focipályán is került elhelyezésre salak, bár ugye az nem volt benne a pályázatban, de a maradékból egy kicsit felújítottuk. Ez teljes mértékben a Gazdasz-Balcikai Tankerületi Központnak a támogatásával jött létre, és ugye még a rekordtán nekifutót alakítottunk ki a távolugrógödörnél, az pedig a Sportiskolák Országos Szövetségének minden fél évben van egy bizonyos összegű támogatása az iskola felé, ami attól függően, hogy a versenyeken is hogy szerepelünk, és ezért kértem a szövetséget, hogy ezt most beruházásra hagy használjuk fel, mert az fontos lenne, hogy a távolugrógödörnél normális nekifutó részt alakítsunk ki, és ezt ilyen különlegesen engedélyezték, mert általában ugye eszközökre lehet fordítani, vagy beruházásra, de a beruházást nem az egész összeget, de most szerencsére engedélyezték, és így sikerült azt is kialakítanunk. A Sportiskolák Országos Szövetsége van egy ponttáblázata, ami alapján díjazza az iskolákat. Tudják ők is, hogy azért nem egyszerű helyzetben vagyunk, mert ha csak azt veszük, hogy a megyei versenyeken is olyan iskolákkal kell megküzdenünk, amelyek komplett városokat képviselnek, mert összevont iskolák is azért nem olyan könnyű bekerülni az országosra. Itt meg pontot csak végül is csak az ott országos első 6 helyezettért kapnak az iskolák, tehát ezt tudják ők is, és ezt szerintem emiatt is adnak nekünk sokszor magasabb összegűt, mert hogy azért nehezebb helyzetben vagyunk a versenyeken, de ennek ellenére azt gondolom, hogy nagyon szép eredményeket értünk el, meg grundbirkózásban is, úszásban is, atlétikában is országos döntőbe sikerült jutnunk, ami azt gondolom, hogy nagy eredmény, mert ha csak azt veszük, hogy a megyén belül hány iskolával kell megküzdenünk, és azon kívül ugye az országos döntőben meg a 19 megyének a legjobbjai vannak, tehát azért ez hatalmas eredmény szerintem. Ugye a grundbirkózás az már elindult, hogy most már birkózás néven is, tehát ugye a grundbirkózásban nevezünk, de igazából birkózás, mert ugye a grundbirkózásnak másabbak a szabályai, aki ezt nem tudná, mondjuk, hogy a birkózásban ugye van rendesen földharc, és itt nincsen, itt csak állásban ma lehet vagy kitolni a területre a grundbirkózásba, és abból van vagy országos verseny, de a gyerekek már járnak rendes birkózó versenyekre is. Amióta a nemzeti úszóprogram elindult, azóta a tehetségeket is hamarabb meglátják a edzők, így az úszásban is már van versenyzőnk, aki országosba jutott, országos döntőbe jutott. És hát ugye az atlétika az folyamatosan a prioritást élvezte az iskolánkba, ugye az minden sportág arra épül, de ugye a kézilabda, labdarúgás és most majd röplabdába is próbálunk minél jobbakat, jobb eredményeket elérni, meg úgy néz ki, hogy megpróbáljuk meg szeretetni a lányoknak a ritmikus sportgimnasztika, azt már meghirdettük, valószínűleg lesz egy ritmikus sportgimnasztika edző, aki heti 2 alkalommal tartana edzést, most ennek még a felmérése megy, úgyhogy próbálunk nyitni mindenfelé, és ugye a tankerületi központ ebben meg szerencsére támogat is minket, mert ugye volt igazgatónk, hogy a Marka Visné Demeter Edina, ezért ő is gondolom amiatt is, hogy látta, hogy itt volt igazgató, hogy a sportra nagy szükség van. Azt gondolom, hogy itt már méltó körülmények között tudnak a gyerekek készülni a versenyekre. Természetesen a rekordtán lenne a legjobb kialakítási módszer mindenbe, tehát az atlétikában, itt a futópályán is, de hát azért azt tudni kell, hogy egy négyzetméter azért egy olyan 15-20 forint körül van, tehát azt azért a salakos pályát nehéz lenne leburkolni vele, úgyhogy azt gondolom, az is nagyon jó, hogy a legalább a távolugrásnál ezt sikerült kialakítanunk, mert a gyerekek ugye a szöges szipőbe is ki tudják próbálni már itt is, mielőtt versenyre mennénk a távolugrást.
Különleges edzőpartnerük volt a szolnoki triatlonistáknak. Léman Csongor, Európa-bajnok, világranglista 6. helyezett állt be a soraikba, aki nem csak futott és kerékpározott velük, de kérdezni is lehetett tőle. Most őt hallják.
Ez egy nagyon érdekes sportág, nagyon sok mindent tud adni, megtanulunk úszni, nagyon fontos, úgy gondolom elengedhetetlen a mai világban. A futás is egy olyan fizikumot ad, ami nagyon jó igazából az egész átlevő életünkhez, illetve egy olyan sportszeretetet ad, ami úgy gondolom, hogy elengedhetetlen ahhoz, hogy boldog és kiegyensúlyozott életet tudjunk élni. Amellett, hogy járjuk a világot és versenyről versenyre megyünk, nagyon fontosnak érzem azt is, hogy ezeket az élményeket át tudjam adni valamilyen szinten a gyerekeknek, és ezzel megpróbáljam őket motiválni. Nyilván őket motiválja ez, hogyha itt vagyok, de engem is roppant mód motivál az, hogyha láthatom őket, és láthatom azt, hogy az a pályafutás, amiben benne vagyok, és amit remélem, hogy még nagyon sok sikert tartogat, az arra ők felnéznek, és ez esetleg egy követendő példa lehet számukra, úgyhogy ez abszolút egy kölcsönhatás, úgy gondolom, hogy egymásnak tudunk energiát adni.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István.